Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai istentiszteleti alkalmon, azokat is, akik a közvetítést figyelik, és hogy már a bevezetőben is elhangzott, virágvasárnap van, ráfordulunk a nagy hétre, a célegyenesbe, és a mai alkalommal a virágvasárnapi eseményeket, vagy a pálmák vasárnapjának az eseményeit fogjuk egy kicsikét áttekinteni, és én János evangéliumából választottam egy igeszakaszt, majd mindjárt meg is fogom mondani, hogy miért, amitről Árpi alkalom elején már utalt is. Alapigéül a János evangélium a 12. részéből szeretnék néhány igeverset felolvasni, a 12-től a 19. versig. Tehát János evangélium a 12. rész, 12-től a 19-ig. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat szedett, kiment elébe és így kiáltozott: Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, az Izrael királya. Jézus pedig talált egy szamarat, és felült rá, amint megvan írva: Ne félj, Sion leánya, íme a királyod jön szamárcsikón ülve. Ezeket eleinte nem értették a tanítványai, de miután megdicsőült Jézus, visszaemlékeztek arra, hogy amik megvannak írva felőle, azok történtek meg vele. A sokaság azért, mely vele volt, amikor kihívta Lázárt a sírból, és feltámasztotta a halálból, bizonyságot tett mellette. Azért is ment elébe a sokasság, mivel hallotta, hogy ezt a csodajelet tette. A farizeusok pedig egymás között így beszéltek: Látjátok, hogy semmit sem értek el, íme a világ őt követi. Eddig Isten igéje. János evangélium nagyon rendkívüli evangélium sok szempontból. Számomra az egyik úgymond hozzám legközelebb álló evangéliumi beszámoló Jézusnak az életéről, mert ha megnézzük a másik három evangéliumot, evangéliumi beszámolót, akkor azok nagy része ugye sok mindenben hasonlít egymásra, kisebb kiegészítésekkel, ez emiatt szinoptikusoknak is hívják őket, együttlátóknak. De János evangélium az mindösszesen 7%-ban fedi le ezt a három ránk maradt másik evangéliumot, evangéliumi beszámolót, és János mindig olyan oldalról közelít meg jól ismert történeteket, amelyeket a szinoptikusok kihagynak, nem említi se Máté, se Márk, se Lukács, és János valami mindig egy kis pluszt hozzátesz azokhoz az eseményekhez, amelyeket már talán ismertek, és ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy János közvetlenül ott volt az eseményeknek a sodrában, amikor ez az esemény történik, és ő sok mindent saját fülével hallott, saját szemével látott, nem pedig csak a beszámolók alapján készítette el a feljegyzését, mint mondjuk Lukács, aki az evangéliumot írta. És azért is adtam ezt a címet a szolgálatomnak, hogy Jézus újra definiálja a sikert, mert egy olyan világban élünk, amely a sikerhez mér mindent. És az elmúlt 20-25 évben a keresztény közösségekben és a keresztény teológiában bejött egy olyan irányzat, amely a világ szerinti sikereket kezdte el behozni az egyházba, a világ szerinti siker mércéit kezdte el alkalmazni a gyülekezetben, és teljesen eltávolodott attól az evangéliumi, bibliai értelemben véve sikertől, amelyről a Szentírás beszél, és Jézus példája alapján szeretnék arról beszélni, hogy a Biblia hogyan definiálja a sikert, mi az, amit sikeresnek lehet mondani, vagy sikeresnek lehet tekinteni. És különösen azt lehet látni, ami igazából probléma, hogy amiről statisztikák készültek az amerikai egyházakban és közösségekben is, hogy a egyház hitehagyásának, apostáziájának többek között az az egyik oka, hogy egy olyan hamis sikerkép jött be az egyházakba, hogy mivel rengeteg ember ezt a világi típusú sikermodellt akarta megélni, ez teljesen elfordította őt a hittől, elfordította őt az Isten iránti engedelmességtől, az Isten követésétől, és elkezdte berendezkedni az életét úgy, mintha soha nem ismerte volna meg az Urat. Ezért is egy nagyon aktuális ez a története Jézus bevonulásának, és nem véletlen, hogy mondtam, ez a történet, mert látszólag itt szinte minden beszámoló azt írja erről, hogy Jézus ekkor van sikerének a fénypontján. Ez a legragyogóbb eseménye Jézus földi szolgálatának. Igaz, hogy a korábbi időszakban is tömegek követték Galileában, vagy éppen a Pereiai térségben, vagy Dekapolisban, viszont ez az, amikor látszólag úgy néz ki, hogy Jézus eléri a hatalmának a csúcspontját, és valóban mindjárt elérkezik az Isten királysága, és minden ószövetségi profécia beteljesedik, minden ószövetségi ígéret realizálódik ezen a napon, vagy ezekben a napokban, és az emberekben is volt egy ilyen hatalmas várakozás, egy nagy élmény volt, hogy na most végre megérkezett a messiás, meg fog jönni, és akkor a itt felolvasott ige szakasz alapján valamilyen szintű általuk ismert módon próbálták a hódulatukat és a tiszteletüket kimutatni. És majd látni fogjuk, amire igazából a hangsúlyt szeretném fektetni, hogy a mennyei perspektíva szerint a messiás sikeréről proféciák szóltak. Van egy nagyon speciális kifejezés a sikerre a Héber Bibliában, és ebből fogok egy pár igét majd megosztani veletek, hogy Isten azért küldte el az ő egyszülött fiát, hogy amit rábízott, azt elvégezze, és sikerre vigye a szolgálatát. És Isten, ami sikert adott a messiásnak, az mindig a mennyei perspektívából kell nézni, és nem a földi perspektívából. Majd ezt a kettőt szembe fogom állítani egymással. Tehát a Páska ünnep, Páska időszakának az elején vagyunk. Ez ugye egyike a három zarándok ünnepnek, amikor a zsidó férfiaknak kötelező volt felmenni Jeruzsálembe, ott megünnepelni. Ugye ez volt a Páska, a Sábút és a Lomsátraknak az ünnepe. És azt tudjuk a korabeli beszámolókból is, hogy a zarándokok már elég korán megérkeznek ebbe a térségbe, hiszen akiknek nincsen családtagjuk, valamilyen fogadót vagy szállást kell találniuk. Flavius feljegyzése szerint egy ilyen Páska ünnepen körülbelül 2,5 milliós tömeg volt Jeruzsálemben és a környékén. És rendkívül fontos volt, hogy mindenki azért tudjon szállást találni. Előtte már hetekkel elkezdték az utakat és a hidakat kicsikét renoválni, helyre állítani, helyre építeni, ahol éppen még a rómaiak nem építettek utat, hanem valami zsidó kőművesek eszkábáltak ott valamit, azok azért elég foghíjasak voltak, hogy az zarándokok nehogy megsérüljenek, vagy valami probléma legyen. És volt benne egy ilyen megértés ebben is egyébként, ahogy abban az időben nagyon sok mindenben, ami Ézsaiás prófétánál van, hogy készítsétek az Úrnak az útját, és ezt nem csak szellemi módon, hanem fizikai értelemben is valóra akarták váltani, hogy hát ha a messiás pont azon az úton fog jönni, amit mi éppen készítünk, vagy éppen javítunk, vagy a hídon, amelyen majd neki keresztül kell mennie. Rendkívül fontos volt a rituális tisztátalanság miatt, hogy az utak mentén nem is kevés helyen különböző sírok voltak elhelyezve, és ezek a sírok, hogyha valaki hozzáért, akkor ugye tudjuk, hogy tisztátalanná vált egy bizonyos ideig, és éppen ezért, ha valaki egy ilyennel találkozott, nem vehetett részt a megtisztulási idő lejárta előtt az ünnepen. Éppen ezért ezeket a sírokat, mielőtt a ünnepség megkezdődött volna, hófehérrel lemeszelték jó vastagon. Nem véletlen, hogy amikor Jézus a Máté 23-ban beszél a farizeusokról, mihez hasonlítja őket? Meszelt sírokhoz, pont azért, ezt mindenki látta most abban az időben a zarándokok, hogy mi az, amihez nem kell közel menni, mert sírok vannak. Jeruzsálem környékén is elég sok sír van mind a mai napig, különösen az Olajfák hegyén, és ezeket szépen fehérrel lemeszelték, hogy nehogy az emberek tisztátalanná váljanak, illetve rendkívül fontos volt még, hogy rituálisan megtisztálkodjanak azok az emberek, akik nem Jeruzsálemben vagy a környékén laknak, hanem mondjuk a diaszpórából jönnek, akár Galileából, akár mondjuk esetleg a Földközi-tenger bármely részéről, ezt láthatjuk ugye az Abcsel 2-ben és a pünkösdi eseményeknél, hogy milyen sok helyről jönnek fel a zsidó zarándokok Jeruzsálembe, és ilyenkor, amikor beléptek a Szentföld területére, úgy általában Samáriát kikerülték, és akkor Jerikónál volt legtöbbször a belépési pont ebbe a térségbe, és akkor nagyon sok ilyen rituális fürdő volt, illetve házak voltak, különösen eszénaus házak, ahol az emberek megmoshatták a lábaikat, mert a pogányföldről vitt port nem vihették be a Szentföldnek a területére. Tehát elég komoly előkészületek voltak, és amikor itt a másnapról van szó, ez az a nap volt, amikor 4 nappal a Páska ünnep előtt, hogy a bárányt be kellett vinni, a feláldozandó bárányt mindenkinek a hajlékába. Tehát Jézus, amikor bevonul Jeruzsálembe, ez az a nap volt, amikor a bárányt elő kellett állítani, és a családnak meg kellett vele ismerkedni, és 4 napig a leülése napjáig a házban kellett tartani. Általában 2-3 család is összeszokott ilyenkor gyűlni, ugye általában minimum 10 ember fogyasztott el egy ilyen páska bárányt. És ez a tömeg, ami ott van Jeruzsálemben, és látja, hogy jön Jézus, azt olvashatjuk, hogy pálmaágakat szedett, kiment elébe. Ez azért is volt érdekes, mert csak egyedül János számol be arról, hogy ezek pálmaágak voltak. És majd látni fogjuk, a Jelenések könyvében is szerepel a pálma kifejezés, de János nem véletlenül említi ezt a pálmaágaknak, a pálmaágakkal kapcsolatos dolgokat, ugyanis ez a érdekes módon a pálmaág egy másik ünneppel van kapcsolatban. A Ószövetségi törvényben ez melyik? A Lomsátrak ünnepe. És a lomsátrak ünnepe már Jézus idejében is azt a messiási képzetet vetített előre, hogy a lomsátrak ünnepe az 1000 éves messiási királyságnak, vagy úgy általában a messiási királyságnak a szimbóluma. Tehát amikor az emberek itt a pálmágat előhozzák, ezzel azt is kifejezik, hogy ha elé megérkezik a messiás, akkor belépünk a messiási királyságba is. Ezért hangzik el a királyra való felszólítás, a hozsanna, meg minden más egyéb. Ez csak ennek egy körítése, és az, hogy a zsidóságban már korábban vártak messiásokat, ez semmi sem bizonyítja jobban, hogy amikor a makkabeus fiúk felszabadítják Jeruzsálemet a Krisztus előtti 160-as években, akkor ugyanez a bevonuláskor szintén a makkabeus fiúknak pálmaágat lengetnek, mert azt gondolták, hogy esetleg közülük valaki a messiás, mert megszabadította Jeruzsálemet Antiochus Epifánész, illetve a Szeleukida uralomnak az elnyomás alól, és Jézussal kapcsolatban is ugyanezt a képet látjuk itt, hogy az emberek elkezdtek reménykedni abban, hogy na, talán most végre megszabadulunk Rómától, megszabadulunk egy csomó mindentől, és Jézus elhozza számunkra a megváltást. Úgyhogy a tömegnek volt egy elképzelése a sikerről, és itt a felolvasott ige szakaszban láthatunk két Zsoltár verset, a 118. Zsoltárból idéznek a tömegben elhelyezkedett személyek. A 118. Zsoltárt amúgy is messiási Zsoltárnak hívják, és volt egy elképzelése a rabbiknak, hogy amikor a messiás megérkezik, ő maga fogja ezt a Zsoltárt majd elénekelni. Ő lesz az, aki ezt a Zsoltárt majd fennhangon a Sion hegyén, amikor be fog lépni a városba, akkor el fogja majd énekelni. Nem véletlen, hogy ebből a Zsoltárból idéznek. Vissza is fogunk majd erre térni. Most csak szeretném felolvasni a 118. Zsoltár 25. versét. Óram, segíts most! Óram, adj most jó előmenetelt! Áldott, aki jó az Úrnak nevében, áldunk titeket, akik az Úr házából valók vagytok. Tehát egy teljesen messiási Zsoltárból vett idézettel, úgymond szellemi módon készítik elő az utat Jézus dicsőséges bevonulásához, és nagyon érdekes, hogy a hozsánna kifejezés, ez nem a halleluja. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy egy nagy üdvrivalgás volt meg minden dicsfény, de a hozsanna az egy kétségbeesett segélykiáltás volt. Tehát nem csak hallelujáztak Jézusnak, mert volt ugye ilyen tömeg is, akik látták, hogy feltámasztott a Lázárt, olvassuk is itt a történetben, erre van utalás, hanem igazából ez azt jelentette, hogy Uram, irgalmaz, Uram, segíts meg! Rájöttek arra, hogy itt van Jézus, ő meg tud bennünket szabadítani a római uralomtól, meg tud szabadítani a bűneinktől, a nyomorunktól, ez egy kétségbeesett segélykiáltás volt. Volt egy hallelujázó tömeg is, aki csak a bulit szerette meg, hogy jó, balhé van, meg minden, ez rendben van. De voltak, akik őszinte szívvel segítségül hívták az Úrnak a nevét. És nem ezek az emberek kiáltották a feszíts meget pár nappal később. Sokszor összemosták a kettőt, hogy a éjjelző tömeg az majd feszíts meget kiált. Ez részigazság. Ugyanis többek között a Júdea beliek, illetve a Jeruzsálem beliek voltak azok, akik nem szimpatizáltak Jézussal, azért a Galilea beliek azért elég jó partneri viszonyt tápoltak a messiással, és ők voltak azok, akik főleg ezt a halleluját kiáltották, de nem ők voltak azok, akik majd a leghangosabban a feszíts meget kiáltják, és itt csak zárójelben szeretnék egy dolgot megjegyezni, hogy a Biblia fordításainkban sokszor problémát szokott az okozni, hogy a Judea vagy a Judeos kifejezésnek, vagy a Judaios kifejezésnek a különböző fordításai antiszemitizmushoz vezetnek. Mert nagyon sokszor, amikor ez a kifejezés van, akkor nem zsidó szóval kell visszafordítani, mert nem az egész zsidóság gyűlölte Jézust, nem az egész zsidóság vetette meg Jézust, hanem itt az eredeti szövegben az a kifejezés van, hogy a Judeából valók. Tehát a galileai zsidók például már nem. Ezt az eredeti szövegből szépen ki lehet bányászni, csak ugye, ha rossz a fordítás, akkor a zsidókat mindig Krisztusgyilkosnak állítjuk be. Ez a középkornak egy jól ismert teológiája volt, de ennek bibliai alapja nincsen. Voltak, akik ugye nem szerették Jézust, részt vettek ugye a kivégzésben, meg az ítélet hozatalban, ez minden rendben van, viszont nem en bloc zusammen az egész zsidóságra volt jellemző ez a dolog. És ebben az időben ugye, akik ezt a hozsannát kiáltják az Úrnak, a segítségül való hívást. Ezek általában ezek a nyomorult emberek voltak, a szegény emberek voltak, az elesett emberek voltak, akik úgymond a hatalomnak a kiszolgáltatottjai voltak, akik különféle betegségben szenvedtek, azok, akik nyögtek a különböző farizeusi vallási előírások miatt, a különböző főpapi korrupció miatt, a Herodes pártiaknak a kapzsisága miatt. Tehát rengeteg ilyen ember volt, akik Jézusban tényleg egy olyan szabadítót vártak, akik nem elsősorban a bűneikkel foglalkoznak, hanem a földi körülményeiket teszik élhetőbbé. Tehát Jézusban nem egy szellemi szabadítót vártak elsősorban, nem a bűneikkel foglalkozó messiást vártak, hanem azt, aki eljön és rendet rak. Megváltoztatja a kormányzást, megváltoztatja az uralmat, felszámolja ezt a korrupt vallási hierarchiát, és elhozza Isten igazságát. Erről szóltak az ószövetségi proféciák. És ezek a hozsannázó emberek ilyen messiásra vártak. És ezért örvendeztek Jézusnak, mert látták azt, hogy azok a csodajelek, azok a proféciák elkezdenek benne beteljesedni, és még látjuk azt, hogy még a gyerekek is ezeket a zsoltárokat éneklik, ezeket is ismétlik. Miért? Mert ebben az időben ugye a zsidóság, ugye a Biblia nagyon jó szakavatott ismerője voltak, és már hátul gombolós gyerekkoruk óta fújták egy csomó messiási zsoltárt. És ott teljesedett be a szemük láttára, és megdöbbentő itt ezzel szemben olvasni azt, hogy a tanítványok nem tudjuk pontosan mivel voltak ekkor elfoglalva, nehogy Jézust agyon nyomják, vagy esetleg bármi történjen. Nem esett le nekik még ebben a pillanatban, hogy itt egy nagyon fontos profécia beteljesedéséről van szó, hanem egyszerűen csak mentek az árral, mentek a tömeggel, és úgymond Jézus mellett próbáltak valamit az ünnepnek a hangulatából elkapni. Zakariás próféta beszél arról, hogy a messiás majd alázatos lesz, szamárháton fog ülni, és ez azért rendkívül érdekes profécia, mert mi ugye azt várjuk, hogy ha jön egy király, jön egy uralkodó, akkor hogy fog érkezni? Hatalmas pompával, hatalmas udvartartással, szolgákkal, testőrökkel, hadsereggel, lovasszekerekkel, és itt mégis azt olvassuk, hogy Jézus hogy érkezik? Szamárháton érkezik meg. Alázatosan. A héber kifejezésben inkább a szegényre hasonlít ez az alázatos szó, vagyis, hogy amikor Jézus megérkezik, akkor gyakorlatilag a teljes szegénységben, nem éppen a nincstelenségben, de az akkori szóhasználat szerint abban a szegénységben érkezik meg, és látni fogjuk majd az igéből, hogy Jézus még ettől sikeres volt, hogy szegény volt. Az, hogy valaki szegény vagy nincstelen, nem zárja ki, hogy Isten szemében egy sikeres ember legyen. Nem zárja ki a kettő egymást. Nem az anyagi gazdagság sem. Igen. Kicsikét majd ezt fogjuk kivesézni. Nézzük meg az 1 Mózes 49.10-et. Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül, míg eljön Siló, és a népek neki engednek. Szőlőtőhöz köti szamarát, és nemes venyigéhez szamara vemhét, ruháját borban mossa, felöltőjét szőlő vérében. Ez a két igevers maga megjelen egy ige hirdetést a proféciák sorában, és csak röviden annyit, hogy ez az egyik legrégebbi utalás arra, hogy a messiás Júda törzséből fog származni, tudjuk, hogy Jézus Dávid házából való volt, hogy hallottuk a gyerekbemutatásnál is, és a zsidó rabbik is úgy látták és úgy tanították, hogy a messiásnak Júda törzséből kell majd származni, ugye Dávid házából, és a királyi jog azért érdekes, mert van egy feljegyzés a Krisztus utáni 20-as évekből, hogy a római birodalom megvonja a halálbüntetés jogát a Sanhedrintől. És a Sanhedrinben a írástudók felkapták a fejüket, és elég komoly galiba keletkezett abból a történetből, hogy megírták, hogy valami nem stimmel, mert a messiás még nem jött el, és a királyi pálca elvétetett tőlünk. A halálbüntetésnek a jogát azonosították a királyi pálcával, és nem véletlen, hogy Jézus kivégzéséhez hova kell menni? Poncius Pilátushoz, mert nincs lehetőségük arra, hogy Jézusnak a kivégzését végrehajtsák. Ezt a római hatalomnak kell, de mi tudjuk azt, hogy pontosan azért vétetett el tőlük ez a királyi pálca, mert a messiás megérkezett. És itt is a szamárral hozza összefüggésbe, itt különböző héber szójátékok is vannak a várossal és a szamárral kapcsolatban, mert nem a klasszikus szamár kifejezést használja, vagy a csacsi kifejezést használja itt a héber, hanem a várossal van egy szójáték, az ő városával konkrétan, vagyis Jeruzsálemmel, de ahogy mondtam, most ma erről nem szeretnék részletesen beszélni, csak az, hogy a messiás szamárháton fog érkezni, illetve Júda törzséből való király a szamárral van összefüggésbe, ez a legrégebb idők óta be volt épülve a zsidó gondolkodásmódba és a zsidó köztudatba, És a rabbik nem véletlenül, illetve az akkori farizeusok nem véletlenül próbálják a tömeget elcsitítani, hogy ne kiabáljanak, meg csöndben legyenek, meg a gyerekeket is el akarják hallgattatni, mert ugyanis minden ilyen zsidó ünnepen körülbelül 3 vagy 4 kohorsz, tehát római század az Antónia erődben volt, ami a templomtérnek a sarkán volt, és a helytartó is mindig eljött az ünnepekre, mert ilyenkor, ahogy mondtam, egy 2,5 milliós tömeget, főleg, hogyha lázadás van, akkor nagyon nehéz kezelni, és a római csapatok pontosan ezért táboroztak az Antónia erődben ebben az időszakban. És a farizeusok nem akarták, hogy különböző zűrök és balhék legyenek itt, hogy most Jézus messiásnak kiáltják ki, meg királynak, akkor most jönnek a rómaiak, és akkor elpusztítják a várost, elpusztítják ezt a helyet. Ez Kajafás gondolkodás módjából is nagyon szépen láthatjuk. És ahogy mondtam, ez a tömegnek volt egy ilyen vágya, volt egy ilyen álma, hogy Jézusnak a megérkezésével, Jézusnak a úgymond diadalmas bevonulásával tényleg meg fog érkezni, és el fog jönni hozzánk az Istennek a királysága. Az ószövetségi proféciákat ugye valamennyien jól ismerjük, abból a szempontból, hogy Jézusnak, illetve a messiásnak két eljövetelét profétálják meg. Van egy elsődleges eljövetele, ezt mi ugye már utólag tudjuk a új szövetségi történetekből, hogy azért jött el, hogy meghaljon értünk, megváltson bennünket, megszabadítson bennünket a bűneinktől, a megkötözöttségeinktől, a generációs átkoktól, számtalan ilyen sok dologtól. És van egy másik típusú profécia, ami a dicsőséges messiásról szól. És Jézus korában 3 vagy 4 ilyen messiás is, már a 4 ilyen messiás kép is volt a zsidóságban, és többek között ez is okozta a galibát, hogy József fiának nevezték a szenvedő messiás, Dávid fiának a dicsőséges messiást, akkor Zakariás proféciája nyomán papi messiásról is beszéltek. Tehát volt elég nagy katyvasz ezen a téren, és mikor ezt elemezgették Krisztus halála után körülbelül 200-ban, akiba a rabbiék, akkor arra megállapításra jutottak, hogy hát egyfelől azt mondja az írás, hogy a messiás alázatos és szamárháton fog bevonulni, míg egyfelől Dánielnél azt olvashatjuk, hogy az ég felhőjén fog majd az ember fia nagy pompával és dicsőségbe, hát akkor most melyik lesz igaz? És nagyon érdekes konzekvenciát vontak le. Azt mondták, hogy ha Izrael népe bűnben van, és Istentől eltávolodva éli az életét, akkor a messiás alázatosan fog megérkezni. Ha Izrael népe bűnbánatot tart és megtér, akkor az ég felhőjén dicsőségesen fog megérkezni. Összetudták rakni a kettőt, csak ahogy Pál később kinyilatkoztatja, tudjuk azt, hogy egy lepel volt rajtuk, és nem vették észre, hogy Krisztusban valóban megérkezett a messiás, valóban megérkezett a szabadító, és az emberek képében, ahogy mondtam, egy ilyen teljes katyvasz volt, attól a néhány szemétől, illetve a tömeg egy részétől eltekintve, akik valóban felismerték és meglátták, hogy Krisztusban tényleg itt a szabadító, és lehet hozzá kiáltani, hogy Uram, szabadíts meg, Uram, ments meg, elrontottam az életemet, tönkrement egy csomó dolog, de ha te belépsz az életembe, bevonulsz az életembe, akkor rendet tudsz rakni. Ezek ezért kiabáltak Jézushoz. És hitték azt, hogy Jézus valóban a szabadító. Még ha nem is volt annyira kristálytiszta képük róla, mint nekünk a új szövetségben, de ott abban az időben és abban a korban, abban a katyvaszban, abban az űrzavarban, abban a sok-sok téveigésben, mégis volt egy kis pici szelet, egy pici morzsa abban, hogy ezt az igazságot meglátták és felismerték. És nagyon érdekes, hogy az az aknamunka, ami a farizeusok részéről, írástudók részéről, a főpapság részéről megindul, az ott kezdődött már, amikor Lázárt Jézus feltámasztja. És mit akarnak tenni Lázárral? Meg akarják ölni. El akarják hallgattatni. Miért? Mert bizonyságtevő volt. És nagyon érdekes, hogy ha megnézzük, Lázárnak sikeres élete volt. Hát azért valamelyikünk feltámadna, én azt a kicsit sikernek nevezném, nem? Azért csak egy sikeres dolog volna, hogy tegnap még ott vagyok, másnap itt vagyok, azért ez egy kicsikét érdekes lenne. És Lázár is gyakorlatilag egy sikeres ember volt, és mégis mi lett a következmény ennek a nagy sikernek? Hogy halálra üldözték és kergették. Nem tudjuk pontosan, mi történt vele, hogy a Biblia nem számol be róla, de nem szabad elfelejtenünk, hogy akik Krisztus követői, akiknek a Krisztus az életében munkálkodik és dolgozik, azoknak az életében az az üldözés bármikor bekövetkezhet. Pál úgy fogalmazza ezt meg Timóteusnak, hogy akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, azok üldöztetni fognak. Meg fogok esetleg ezekkel kapcsolatban még egy pár igét mondani, de lehet látni azt, hogy amikor valaki Krisztus követi, az egy élő bizonyíték, és ha olyan a hatalom, olyan a vallási rendszer, annak az lesz az első dolga, hogy Krisztus igaz követőit el akarja hallgattatni. És az utolsó időkben az egyik legnagyobb üldözés nem feltétlenül a világi hatalom részéről jön, hanem a korumpálódott, hitehagyott egyház részéről fog érkezni. Nézzétek meg a Jelenések könyvének 18. részét Babilonnal kapcsolatban, hogy a legnagyobb és a legvéresebb üldözést a magát keresztény egyháznak nevező felekezetek és közösségek fogják majd intézni azok ellen, akiket Krisztus feltámasztott, akik új életre jutottak, akik minden nyomorúság, nehézség, üldöztetés ellenére megfogják valami, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. És ez egy sikeres élet lesz. Ez egy sikeres és egy dicsőséges élet lesz. Nézzük Jézus és a siker kapcsolatát. Ahogy mondtam, ez látszólag Jézusnak egy nagyon sikeres időszaka, sikeres napja, és tudjuk azt a Újszövetség több történetéből, hogy ahol általában Jézus belépett, az mindig jobb lett egy kicsit, nem? Tehát ahol Jézus megjelent, hogy gyógyulások történtek, szabadulások történtek, megtérések történtek, nagyon-nagyon sok minden történik, és ezért is szereti Jézus, hogy tárt karokkal, kitárt kapukkal, kitárt szívekkel fogadjuk őt, mert akkor azon a helyen egy kicsikét minden más lesz. És a másik beszámolóból tudjuk, a már többi evangéliumból, hogy Jézus bemegy Jeruzsálembe, és mi volt az első dolga? A templomban rendet rakott. Kiűzte a pénzváltókat, kiűzte a különböző árusokat, és ezzel azt is bemutatta Jézus, hogy nincs szükséged. Nem tudsz megvenni annyi áldozatot, nem tudsz bemutatni annyi áldozatot, amelyek ki tudod fizetni a bűnei büntetését. Én vagyok az áldozat, mondja Krisztus. Én vagyok a bárány. Én vagyok, akinek a vére eltörli minden bűnödet. Erről szól a világvasárnap. Hogy Jézus bemegy, felszámolja a régi vallási rendszert, azt a korrupt rendszert, ami abban az időben működött, és bemutatja, hogy ő az igazi bárány. Ő az igazi páska áldozat, aki meg fog halni a nép bűneiért, a te bűneidért és az én bűneidért, bűneimért. Nézzük meg picikét mélyebb rásva, hogy Jézus mennyire volt sikeres. Azt olvashatjuk Jézusról, hogy nem volt hol lehajtani a fejét. Nem rendelkezett ingatlannal. A mai világban, ugye, hogyha valakinek nincs saját ingatlana, azt már azért megszólják az emberek, hogy hát ennyire nem jutottál, és majd kereszténységgel kapcsolatban kicsit szeretnék arról beszélni, hogy ez a világi gondolkodásmód, amikor a keresztényeknek az agyába elkezdi átrendezni az isteni értékrendet, akkor egy ilyen elég skizoid állapot szokott létrejönni. De azt látjuk Jézusnál, hogy Jézusnak nem volt hol lehajtani a fejét. Nem volt neki egy bejegyzett ingatlana, nem volt neki háza, éppen ott szállt meg, ahol éppen befogadták, vagy ahol éppen volt. Nincs állandó bejelentett munkahelye. Igaz? Vándorol a tanítványaiból, könyöradományokból, illetve a gazdagabb asszonyoknak a támogatásával. Látszólag nincs munkája Jézusnak, és ugye a mai világban ezt ugye munkanélkülnek, munkakerülőnek, mert mindenféle dolognak állítjuk be, de ettől még Jézus sikeres volt. Nem attól függött, hogy van-e munkája éppen, vagy nincs munkája. Nem foglalt asztalt előkelő fogadókban, nem járt ötcsillagos, vagy nem tudom hány csillagos Michelin éttermekbe. Nem ettől függött Krisztusnak a sikere, nem ettől függött az ő jóléte. Nem volt királyhoz méltó egy lova, a csacsit is úgy kellett einstandolni neki, hogy kölcsön kérje. Egyébként ez ebben az időben teljesen természetes volt, hogy a híres rabbik, akiknek ugye azért nevük is volt, ők ha szükségük volt egy szállító eszközre, azt bármikor lefoglalhatták. Nyilván később visszavitték, de ha a rabbi egy kicsit megfáradt, és ott volt éppen két csacsi vagy két teve, és kellett neki, akkor azt szépen lenyúlták, és akkor a rabbi kényelmesen mehetett tovább. Ez teljesen bevett szokás volt ebben az időben. Tehát Jézusnál sem volt ez probléma, mert ugye elég híres és neves volt, és még mielőtt azért a farizeusokat, illetve az írástudókat egy picikét úgy nagyon leértékelnék, ne felejtsük, hogy az Új Szövetség jó részét egy farizeus írta. Azért ezt úgy ne felejtsük el, hogy egy megtért farizeus azért az Új Szövetség szerzőjének egy részének a szerzője. Nincs Jézusnak udvartartása, és nem, hogy szolgái vagy cselédei nincsenek, még Krisztus szolgál mások felé. A családja őrültnek tartotta, azt mondták, hogy elment az esze. Barátai nem a felső 10 000-ből kerülnek ki, hanem a bűnösök közül, a vámszedők, a paráznák, a különböző aljanépség közül mai szóhasználattal élve. Látszólag ez egy sikeres élet? Ha mai földi szemmel, a mai világ mércéjével ezt oratesszük, hogy Jézus egy ilyen életet élt, akkor ma, a mai világ ezt egy szóval jellemzi, lúzer volt. Nem volt vagyona, nem volt pénze, nem volt lakása, nem volt munkája, nem voltak befolyásos kapcsolatai, nem ápolta a kapcsolatokat a vallási vezetőkkel, nem járt kávézni vagy tejázni Heródessel, meg Poncius Pilátussal, meg a főpapokkal. Mert ma ez a trend. Ma ezt nevezik sikernek, hogy milyen kapcsolataim vannak, mennyi pénzem van, mekkora házam van, mekkora vállalkozásom van. Nem ezekkel van a probléma, ne értsetek félre, csak az, hogy sokan a siker ebben mérik. De Jézus ezt újra definiálja. Jézus egy nagyon-nagyon sikeres ember volt, és a messiási proféciák a sikerről szólnak. Mert Jézus sikere abban állt, hogy mennyire töltötte be Isten akaratát, vagy sem. Ezen múlik a siker mércéje. Az, hogy ehhez mennyi pénz, meg ilyesmi társul, az teljesen huszadrangú Jézus szempontjából. Több igevers is erre utal az Új Szövetségben, és nem akar természetesen a Time címlapjára se kerülni. Nem az volt számára fontos, hogy mennyi Facebook követője vagy Twitter követője van. Jézus ezt teljesen hidegen hagyta. És ez az Új Szövetségben is rendkívül fontos gondolkodásmód, hogy nem attól leszel sikeres szolgálja az Úrnak, hogy milyen dolgokat tudsz felmutatni mondjuk a közösségi médiában. Vagy hogy mennyire függsz az emberektől. Pál apostol azt mondja, hogy ha az Úrnak, ha engem embereknek akarnék tetszeni, akkor Isten szolgálja, nem volnék. Tehát az Istennek való szolgálat ott kezdődik, hogy amit az emberek mondanak rólam, vagy amit az emberek kitalálnak rólam, vagy bármilyen mércét felállítanak, az engem nem érdekel. Nekem az érdekel, amit Isten mond rólam, amit Isten állít rólam. És Jézus siker az volt, hogy megalázta magát, ő volt az, aki szolgált mások felé, az volt a sikere, hogy bűnösök barátja lett, és az volt a sikere, hogy felment a keresztre, és amit a legnagyobb vereségnek tartunk, hogy mint egy bűnözőt, gonosztevőt kivégezték, az volt a győzelmi csúcspontja. Ez egy sikeres élet volt. És ma azt látjuk, hogy a celeb kereszténység korszakát is elkezdtük már élni, hogy ilyen pillanatnyi sikerélmények miatt sútba dobjuk az elhívásunkat, a küldetésünket, a szolgálatunkat, az emberi kapcsolatainkat, társadalmi kapcsolatainkat, csak azért, mert van egy ilyen vért vagy valós elképzelésünk a sikerről, amit kint a világban megkapunk. És ez a tragédia, hogy sokszor eljövünk a gyülekezetbe, megy a nagy halleluja, megy a nagy dicsőítés, megy a ilyen vagy olyan általában reméljük jól sikerült prédikáció, és itt nagyon jól érezzük magunkat ebbe az 1-1,5-2-3 órába, és tényleg úgy érezzük magunkat, hogy az Úr szeret bennünket, áldottak vagyunk, meg minden rendben van, és alig, hogy kimegyünk a gyülekezetből, már azonnal az agyunk átáll a világi gondolkodásmódra, és elkezdünk hétfőn azt szerint élni, hogy a világ diktálja, és próbálunk megfelelni valamilyen szinten a világi elvárásnak. Jézusnál soha nem látunk ilyet. Jézus az mindig következetes volt ebben, hogy nem az emberek népszerűségét kereste, nagyon sokszor inkább félrehúzódott az emberek elől, csak hogy ne rohangáljanak utána. Jézus tudatosan került ezt a fajta szenzációhajhászást, ezt a népszerűséget, és jó ezt is megtanulni tőle. A Zsidók 12.2-ben ezt olvashatjuk. Nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve elszenvedte a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Ez volt Krisztus sikere. Vállalt minden gyalázatot, minden szenvedést, minden kínzást az én meg a te bűneidért, hogy végül Isten dicsőségének a trónjára üljön. Sikeres élet volt? Sikeres élet volt. Nem földi szemmel nézve sikertelen volt, kudarcos volt, mint egy utolsó bűnözőt kivégezték keresztre feszítve. Átkozott, aki a fánfügg, lehet mondani még az igéket ezzel kapcsolatban, de azt látjuk, hogy Jézus pontosan azért vállalta ezt a fajta életet, hogy a Isten, az atyának a dicséretét elnyerje, és tényleg úgy fejezze be az életét, hogy ez egy sikeres élet volt, mert megérte eljönni a földre. És ezt már látni fogjuk majd az utolsó igeversben is. Van egy nagyon érdekes héber kifejezés, a hatzlahach kifejezés, kicsit furcsa hangzik, nem is ez a lényeg. Ez legalább olyan gyakori a zsidóságban, mint a shalom kifejezés. Shalom ugye a békességet jelenti, ez a másik kifejezés pedig általában azt jelenti, hogy légy sikeres, vagy sikeres ember. Ez egy nagyon speciális kifejezés a héber szövegben, és ez nagyon sokszor a kudarcnak az ellentéte. Amikor ezt a szót használják, akkor azt mondják az életőre, nem csak, hogy sikeres, hanem, hogy nincsenek kudarcai az életben. Minden sikerül, amit tesz. ezt a kifejezést használják itt, és nagyon érdekes, hogy használták még ezt a szót olyanra is, mint amikor valaki mozgásban van, valaki valamilyen úton jár, vagy valamilyen úton megyen. És van egy képes használata is ennek, nagyon jó volt hallgatni a dicsőítést. Volt egy dal, amiben gyakorlatilag az Isten szerinti sikernek ez a fajta héber szava megjelent egy kicsit ilyen magyarázó formában. Azt teszem, amire elhívtál. Az vagyok, aminek elgondoltál. Ez az isteni sikernek a mércéje. Ennyire egyszerű. Ugyanis ez a Hatzalah kifejezés azt jelentette, hogy az az ember sikeres, aki felismeri azt, hogy Isten mire hívta el, mire teremtette meg a Földön, és azt maradéktalanul bevégzi vagy befejezi. És úgy gondolkozik magáról, ahogy Isten gondolkozott róla. És emlékezhettek például a talentumoknak a példázatára, amikor Jézus a különböző kiosztott talentumokról beszél, és nagyon világosan elmondja azt, hogy nem vagyunk egyformák. Abban az értelemben, hogy valakire 5 talentumot bíz, 10 talentumot bíz, 1 talentumot bíz, vannak különbözőségeink. De mindegy, hogy mennyi talentumot kapunk, azt meg tudjuk duplázni, mert Isten megadja hozzá a képességet, megadja hozzá az elhívást, megadja hozzá az ajándékokat, és akkor leszünk sikeres emberek, hogyha ezt a fajta küldetést, ezt a fajta Isten szerinti látásmódot meg tudjuk valósítani az életben. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehetünk ettől függetlenül idézőjelben a világban jó menő vállalkozók, nem lehet egy nagyon jó képességű gyermekeink, ez nem erről szól, hanem arról szól, hogy a hangsúly azon van, hogy az Istentől kapott elhívásunk és küldetésünk be lesz-e töltve, vagy nem. És azt szerint, a mérce szerint gondolkozunk, ahogy Isten lát bennünket, és nem pedig a világ. Nem a világhoz igazodunk, hanem Isten igéjéhez és Istennek a beszédéhez. Ahogy mondtam, a 118. Zsoltár 25. verse így szólt. És hogy mondtam, ez messiási Zsoltár, ez a messiásról szól. Krisztusról szóló kijelentések vannak benne. Összesen 3 ilyet hoztam, ami ezzel van kapcsolatban. Ó Uram, segíts most, ó Uram, adj most jó előmenetelt. Az előmenetel szó szerintetek itt micsoda? Pontosan ez. Hogy adj Uram most nekünk jó sikert, hogy sikeres legyen. A messiással kapcsolatban az egyik ilyen profécia, ami megjelenik, hogy a messiásnak a szolgálatát sikerre kell vinni. És ezért kell kiáltani, ezért kell imádkozni, hogy a messiásnak a szolgálata sikeres legyen, és amikor jó előmenetelt kérünk, az azt jelenti, hogy beállunk Istennek az akaratába, megvalósítjuk Istennek az akaratát, és akkor tényleg jó előmenetelünk lesz. Miért? Mert Isten áldása fogja kísérni azt, amit teszünk, mert ő bízott meg vele, az ő dolgát végezzük, az ő munkáját végezzük, és akkor Isten minden támogatást megtud, és meg is fogadni hozzá. Ahogy Jézusnál is. Jézus is több helyen olvashatjuk, hogy ő azért jött, hogy az Atya akaratát beteljesítse, és ő végig megtette ezt a dolgot. Lemondott a menny dicsőségéről, szegény életértünk, hogy mi meggazdagodjunk, pontosan azért, hogy az a szolgálata teljes mértékben be legyen töltve. És tényleg azt végezze el, amit a mennyei Atya a mennyben rábízott. Zsoltárok 45-öt, szintén egy messiási zsoltár, ez ugye a esküvői zsoltár, egyes kommentárok szerint, meg rabbik szerint ez Ahábnak és Jézabelnek a esküvőjére készül, de valójában ez egy messiási zsoltár, itt is több fontos kijelentés van a messiás szolgálatával kapcsolatban, és itt azt olvashatjuk, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért, a jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Tehát a diadal kifejezésnél találjuk meg ugyanezt a szót, hogy a messiás, amikor eljön, a sikerének az lesz a titka és a kulcsa, hogy az igazságban, szelídségben és a jog ért fog mindvégig küzdeni. És látjuk Jézus életében, hogy teljes mértékben diadalra vitte ezt. Ő maga volt az igazság. Olvashatjuk azt, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Én azért jöttem, hogy én szolgáljak, és hogy ne nekem szolgáljanak. Jézus maradéktalanul sikerre vitte ezt a programot. Mert Isten erre predesztinált el a messiást. Hogy elhozza ezt az értékrendet a mennyből, és nekünk keresztényként is ugyanezzel a szemléletmóddal kell lennünk, hogy akkor leszünk sikeresek, vagy Krisztus követők, hogyha az igazságban, a szelídségben, vagy az Isten szerint való jogért állunk ki. Akár a szegényeknek a jogaiért, az elesetteknek, az árváknak, az özvegyeknek számtalan aspektusa van ennek a dolognak. És ami szintén érdekes még, Ézsaiás 53:10. Ez nagyon jól ismert szakasza Ézsaiás prófétának, a szenvedő messiásról, és azt olvashatjuk, és az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. És itt is a siker kifejezés van. Ez már a harmadik messiási zsoltár, ami arról szól, hogy Isten a messiást egy sikerre hívta el. És a siker abban állt a messiásnak, hogy nem csak ezt a három proféciát, több ilyen profécia is van, csak most ezt a hámat hoztam ízelítőnek, ami mind arról szólt, hogy Istennek volt egy programja, volt egy menetrendje, amit el kellett végeznie a messiásnak, végre kellett hajtani ezen a földön, és ezt nevezte a mennyei atya sikernek. Hogy Krisztus maradéktalanul betöltötte azt, amire Isten elhívta őt, és aminek őt alkotta. Erről szólt Krisztusnak a sikerről alkotott véleménye és gondolkodás módja. És ugye sok kereszténynek az okoz a mai napokban frusztráltságot és elég sok problémát, hogy az Istennek való szolgálatot, illetve az Istennel kapcsolatos mindennapi hívő életét elkezdi a világi mérce szerint összehasonlítani, és még legrosszabb esetben még ez be is hozza a gyülekezetbe. Na, itt szoktak kezdődni általában a problémák. Ami igazán érdekes ebben a történetben, most nagyon mélyen nem fogok belemenni a keresztény életnek ebbe az aspektusába, csak néhány gondolatot szeretnék megosztani. Ahogy mondtam, hogy ma a világban a népszerűség rendkívül fontos, de a Szentírás tanítása szerint nem az a fontos, hogy te népszerű legyél, hanem Krisztus legyen népszerű a környezetedben. Ne te legyél a középpontban, hanem Krisztus legyen a középpontban. Amikor Krisztust felemelik, akkor mindeneket magához fog vonzani. És ugye mi keresztényeknek nevezzük magunkat, Krisztiánosznak, szó szerint krisztusisták vagyunk, ez jelenti a görög szó szerinti fordítása, ezért nekünk is a gondolkodásmódunknak, az értékrendünknek Krisztus kompatibilisnek kell lenni. Teljes mértékben hasonlítania kell Krisztushoz, és Krisztusnak mi volt az élete célja? Mindig kire mutatott rá? Az Atyára. Nem maga körül forgott, nem ő volt a középpontban, hanem mindig az, hogy az Atya akaratát végrehajtsa, felismerje, imádkozott az Atyánhoz, hogy melyik tanítványokat válassza ki. Nem úgy volt csak, hogy A, B, C, D, E, F, és akkor, vagy Alef, B, Gimmel, Dalet, teljesen minél most ugye, mert igen, csak azt kavar, láttam ilyen rajzfilmet Jeruzsálemről Jézus életében, hogy angolul voltak kiírva az utcák. Nyilván teljesen hihető volt, hogy a Krisztus után első században angol utcanevek vannak Jeruzsálemben, teljesen mindegy, úgyhogy ez még alkotói szabadságnak is sok volt. Úgyhogy mindegy, tehát lényeg az, hogy Jézus is, amikor a tanítványait kiválassza, rábízza az Atyára. Amikor ott van a Betesda tavánál, mit csinál? Egy ember gyógyít meg. Amikor Lázárt feltámasztja, nem az van, hogy oda megy, végig csapja a köpenyét, vagy a kis boltját, és akkor 30 ember kijön a sírokból, mert hogy csak Lázárnak kellett feltámadnia. Teljesen az Atyát mutatta be, az Atyát hozta be a középpontba, és nem maga körül forgott. Erre a 17. János Evangélium a 17. fejezete is beszél. És szintén az is egy fontos dolog, hogy amikor problémák vagy nehézségek vannak, akkor is kitartunk Krisztus mellett, és nem futunk el, mint a tanítványok a Getsemáné kertben. Ez is egy sikeres élet, hogy Krisztusért üldöznek bennünket, Krisztusért szenvedünk. Ez is benne van a pakliba, ha nem fordulunk el Krisztustól. És nem az az igazi siker, hogy mennyit van, hanem mennyit tudsz adni. Az adakozás az a szívről szól, nem a pénzről szól. Az özvegyasszony két filérje többet ért a főpapok összes bukszájánál. Teljesen értéktelen volt Jézus szemében. Az özvegyasszony két filérje sokkal gazdagabb és sokkal értékesebb volt. És nem az a siker, hogy hányan szolgálnak neked, hányan szolgálják ki a te kényelmedet, hanem hogy te és én hány ember felé szolgálok, és teszem le az életemet, ahogy Krisztus letette az életét. Istennek teljesen más képe van a sikerről, A siker, ahogy mondtam, arról szól, hogy Krisztushoz hasonlóan letesszük az életünket Krisztusért, ahogy ő az atyáért. Elkezdünk szolgálni az Úrnak, betöltjük az elhívásunkat és a küldetésünket. Erre mondja Jézus, hogy keressétek először az Isten országát, királyságát, és a többi mind ráadás lesz. És sok keresztény, mikor megcseréli ezt a dolgot, és azt hisz, hogy akkor lesz sikeres a gyülekezetben, hogyha mindenféle földi jóval, meg mindenféle rengeteg vagyonnal felhalmozva élik az életüket. Jézus itt mondott, nem a vagyonnal való bőségben van az embernek az élete. Ismét hangsúlyozom, nem a pénz ellen beszélek, hanem ez már ráadás. Az első mindig az Isten királysága. És azok a sikeres keresztények Isten szemében, akik betöltik az elhívásukat. És nagyon sokszor ez szokott ugye lenni, különösen a vagyongyűjtéssel kapcsolatban, vagy a pénzkezeléssel kapcsolatban, hogy az emberek csak hát egy picit többet szeretnék, nem olyan baj ez, hogy egy picikét megdicsérnek, meg egy picikét úgy megsimogatják a buksimat, meg azért igaz, hogy az Úrja a dicsőség, de azért nekem is jó volna belőle egy kis morzsa, és ezzel mindig az a probléma, hogy annyira hozzászokunk az emberek dicséretéhez, annyira hozzászokunk az emberek elvárásaihoz, hogy már nem halljuk meg azt a hangot belül, hogy jó van hűszolgám, kevesen voltál hű, sokra foglak bízni. Hogy valahogy ezt a fajta isteni elismerést elkezdjük a háttérbe szorítani a látható, földi, szemmel mérhető dicsőséghez. És nem attól lesz sikeres egy hívő ember, hogy a világban milyen pozíciója van, vagy miket ért el, mert ez világi szemmel van, hanem attól lesz sikeres, hogy a gyülekezetben, Krisztus testében, Krisztus egyházában maradéktalanul betölti azt az elhívását, amit Krisztus rábízott. Nem tudom, tudjátok, hogy a Biblia a sikernek milyen szinonim szavát használja. A Biblia használ egy szót a keresztény sikerrel kapcsolatban. Egyetlen egy szó. Gyümölcstermés. Ez a Biblia szinonim kifejezése, és ne felejtsük el, hogy gyümölcsöt csak azt tud hozni, ami el van ültetve. Ha nem ültetünk el egy fát, nem ültetünk el egy magot, az nem fog gyümölcsöt teremni. És ha mi életünkben nincs benne Istennek a beszéde, nincs benne Istennek az igéje, az nem fog gyümölcsöt hozni, nem fog gyümölcsöt teremni. Ha megnézzük az Ószövetséget, van három rendkívüli fontos dolog ezzel kapcsolatban. Az egyik, amikor Józseffel történik, ami történik, és a 39. részben azt olvashatjuk, hogy József azért volt szerencsés, sikeres, ezt a szót használja, amit korábban említettem, mert vele volt az Úr. Az igazi siker titka az, amikor Isten kíséri az életedet, és Isten követi az utaidat, és te pedig mész utána. Ez az egyik legfontosabb dolog, és ebben az is benne van, hogy nem teszel olyan dolgot, amivel Isten nem ért egyet. Amit Isten ellenez, amivel Isten nem vállal közösséget. Nézzétek meg most ma mennyi egyház tért el az Isten szerinti igazságosságtól, az Isten szerint való rendtől, erkölcsi értékektől, és ezt nem fogja Isten támogatni. Lehet, hogy földi szemmel sikeresek lesznek, kiszolgálói lesznek a mindenkori hatalomnak, a hatalom pénzzel fogja őket ellátni, fogja támogatni, ahogy mondtam még majd a keresztény üldözést is, de Isten szemében ezek sikertelenek lesznek, és nem fogják megfutni a pályájukat. Szénát, szalmát és pozdorját építenek a krisztusi alapra, ha egyáltalán rendelkeznek vele. Józsué 1.8-ban olvashatjuk, hogy Istennek a törvényéről kell gondolkodni éjjel és nappal, és akkor milyen lesz Józsué? Sikeres lesz. Ugyanez a kifejezés, amit a messiással kapcsolatban, és ugye a korábbi szolgálatunkban Sándor beszélt is erről, hogy Istennek a beszéde, Istennek az igéje legyen ott az életünkben, legyen ott a szívünkben és a szellemünkben, pontosan azért, mert ezek egy jó magok. Ezek fogják megteremni azt a gyümölcsöt, amely által Isten szemében egy sikeres életet tudunk élni. És a harmadik és szintén érdekes dolog, a bűnöknek a rendezése. Nem tudom, tudtátok-e, hogy a Biblia szerinti sikeres életnek az egyik feltétele, hogy tartózkodunk a bűntől. A Példabeszédek könyvében olvashatjuk a 28. rész 13. versében, hogy a bűnökkel kapcsolatban ezt szeretném akkor felolvasni. Példabeszédek 28:13. Aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz sikeres. szó szerint ugyanaz a kifejezés van, hogy ahhoz, hogy egy ilyen egészséges, sikeres hívéletet tudjunk élni, annak a szint a harmadik fontos feltétele, hogy legyünk szabadok a bűntől. Gyűlöljük a bűnt. Ahogy a messiás is. Szeretted az igazságot, gyűlölted a hamisságot. Nekünk is ezzel a gondolkodásmóddal kell lenni, és hogyha ez a három dolog jól működik az életünkben, ha Isten vezet bennünket, Isten útján járunk, Isten elhívásában vagyunk, ha Isten igéje van az életünk középpontjába, elkezd belehullani a szívünkbe, a szellemünkbe Isten igéje, Istennek a beszéde, Istennek az elhívása, Istennek az üzenete ott van, még akkor is, hogyha nem értjük látszólag. Itt is a tanítványok nem értették most ezeket a nagy mély összefüggéseket, hogy most itt Zakariásról van szó, vagy ott már az Zsoltárból énekelnek, egy, ahogy mondtam, egy kis zűrzavaros dolog volt. Lehet, hogy nem fogsz mindent azonnal megérteni. Ahogy egy magot is elvetsz a földbe, nem egyik napról a másikra kell ki. Kell neki egy idő, kell neki egy kifutási idő, de amikor valaki megtérés újjászületik, arra igaz az, amit Jézus mond, az Isten királysága hol van? Nem itt, nem ott van, hanem bennetek van. És ez szerintem már egy nagy siker ebben a mai világban, hogy van egy stabil, fix pont az életedben, van egy szerető mennyei atyád, aki irányít, aki vezet, aki terel, aki legjobban ismer téged, aki a legjobbat akarja neked, még hogyha sokszor nem is érted a vezetését, és ilyenkor tudsz gyümölcstermő lenni, és nagyon érdekes, hogy pontosan ezt felejtik el sokan a gyülekezetben, amiről Jézus is beszél, hogy látszólag valaki lehet a világi életben sikeres, vagy a nagy minisztri, de igazából nem ez határozza meg, hogy hiteles szolgálja az Úrnak. Emlékeztek rá, hogy Jézus mit mond a Máté evangéliumában, a hegyi beszédben, hogy miről lehet felismerni a hamis prófétákat? A gyümölcseikről ismeritek meg őket. Ma pedig azt hiszik, hogy az az igazi prófét, akinek nagy háza van, könyvei a bestsellerlisták élén vannak, hogyan tudja kijátszani az adótörvényeket, milyen evangéliumot hirdet. Sokan azt hiszik, hogy ezek a sikeres emberek, mert látszólag van egy ilyen földi szemmel mérve vért sikerük, és közben Jézus azt mondja, hogy nem ezt kell nézni, hanem a gyümölcsöt. Hiteles-e az életük? Hiteles-e a szolgálatuk? Hiteles-e a családjuk? Hiteles-e a kapcsolatuk? És ez nem függ attól, hogy milyen házban élsz, hogy mennyit keresel, hogy éppen munkanélküli vagy dolgozol, egyedülálló vagy családos vagy, ez teljesen független. Az isteni mérce a sikerrel kapcsolatban leválasztja ezeket a földi dolgokat. És ha így gondolkozol, akkor ha például egyedülálló vagy, akkor sikertelenségként éled meg azt a helyzetet, mikor látsz egy házaspárt. Vagy akinek egy vagy több gyereke van, te mondjuk gyermektelenségben vagy. Vagy akinek jól menő vállalkozása, vagy te pedig éppen átmenetileg munkanélküli vagy. Sikertelenségnek és kudarcnak éled meg. Miért? Mert világi módon gondolkozol. Ahogy mondtam, Krisztusnak nem volt se munkája, se háza, se felesége, se gyereke. Nagyon sok minden olyan dologgal nem rendelkezett, és mi meg sokszor, hogyha egy-egy dolog hiányzik az életünkből, már azt hiszük, hogy kudarcosak vagyunk, hogy vesztesek vagyunk, hogy lúzerek vagyunk, mert nincs ez, nincs az, nincs amaz. Pál, hogy mondja, ha van ruházatunk és élelmünk, elégedjünk meg vele. Nincs szó házról, nincs jó jaktról, nincs szó hegyvidéki üdülőről, bármiről lehet mondani a szót. Nem ebben mérik a mennyei sikert. Krisztus újra definiálta ezt a dolgot. A siker az, hogyha Isten akarata szerint élsz, és betöltöd az elhívásodat. És engedett, hogy az Isten királysága benned munkálkodjon, fejlődjön, növekedjen, gyarapodjon. János 15.8-ban olvashatjuk, hogy mi lesz az Atya dicsősége? Mi fog Isten megdicsőíteni a mi életünkben, hogyha sok gyümölcsöt teremtek? Nem az, hogy sok pénzt halmoztok fel, nem az, hogy hatalmas minisztrit építettek fel, nem az, hogy különböző szervezeteket hoztok létre, hanem mi dicsőíti meg Istent? Az, hogy sok gyümölcsöt teremtek. Meg kell, hogy változzon a gondolkodásmódunk az Isten szerinti siker kapcsán, és nem a világi mérce szerint gondolkodni, és még be is hozni a gyülekezetbe, és emiatt feszültségek, szakadások, problémák legyenek, mint ami a korintusi gyülekezetben is volt. A gazdag előkelők megjöttek, hozták a háromfogásos kis kaját, a szegény rabszolgák későn beettek, még morzsa se jutott nekik. Szegények és gazdagok. Jakab is erről beszél. Bejön egy nagy előkelő ember, tessék már szépen helyet foglalni, kiglancoljuk a helyet mögötte, te meg tesó nyugodtan menjél hátra, mert itt már neked nincs hely. Ez a világi gondolkodásmód. De lehet, hogy ez a rabszolga, aki napi 14 órát töltött a földön, vagy bármilyen vállalkozásban, úgy tudta dicsérni az Urat, mikor oda ment. És szíve minden hálája, áldozata benne volt abba a dicséretbe. Isten így gondolkozik a sikerről, mert az volt, amire elhívta őt, hogy dicsérje a Teremtőjét. Fontos, hogy megváltozzon a gondolkodásmódunk. És látva Jézusnak ezt a példáját, és ráadásul olvashatunk a Bibliában, ezt most nem fogjuk már végigvenni az idő rövidsége miatt, van az, beszél a Biblia az igazság gyümölcséről, a világosság gyümölcséről, és a szellem gyümölcséről. Erről ismerszik meg egy hívő ember. Nem a világi sikerek szerint kell élnünk és megfelelnünk, hanem az Isten igéje szerinti megfelelést kell magunk elé tárnunk. És szintén érdekes a Zsoltárok 1-3, nagyon jól ismert igevers ez is, és olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, levele nem hervad el, és minden munkájában jó, szerencsés lesz. És itt is milyen szó szerepel? Ugyanez a sikeres kifejezés szerepel. Az igazi hívő ember Krisztusban gyökerezik, a szellem folyamából meríti az erőforrásait, nem fog elhervadni, szépen termi a gyümölcsét, és áldás lesz az élete. Mert folyamatos összekötetésben, folyamatos kontaktban van Jézussal, az Atyával, mint a szőlővesző a szőlőtön. Sok gyümölcsöt terem, gyümölcsöt hoz. Haszályos idő van, akkor is jut forrás. A mennyben nincsen vízkorlátozás, nem kell a csapokat szerelni, meg javítani, nem kell 3 hónapot várni egy vízgázfűtés szerelőre, hogy valamit megoldjon. Nem kell. A mennyei ellátás teljes mértékben elégséges. És Jézus sikeréről az utolsó vers úgy beszél, farizeusok azt mondták egymás közt, hogy látjátok, semmit nem tehettek. Az egész világ utána megy. Nyilván ez egy részben profétikus kép, részben viszont ugye ezt nem úgy kell érteni, hogy az egész világ úgy egy az egyben, mert akkor univerzalizmus kellene hirdetnünk a szószékről, aminek nincs bibliai alapja, hanem ez azt jelentette, hogy a farizeusok, a főpapok, illetve a korabeli vezetők hiába próbálták meg az emberek tömegeit eltiltani Jézustól. Olvashatjuk ugye a János 9 meg a 10. részében is, mikor a vakon született meggyógyítása van, hogy ki akarták zárni a zsinagógából, különböző fenyegetések voltak, ugye ebben az időben a Nezifán, Iddui és a Kherem volt a különböző fenyítési forma a zsidóságban. Ez sem tudta eltiltani az embereket. A farizeusok fogták ott a köveket a kezükbe, hogy mikor lehet lesújtani vele. Erre mondja Jézus, hogy mikor a gyerekeket el akarja hallgatni, hogy még ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani. Ezek a kövek is fognak megszólalni akkor, hogyha a gyerekeket el akarjátok hallgattatni. És amikor valaki igazán Krisztust akarja követni, Krisztusnak a követője akar lenni, akkor normál esetben nem használ a fenyegetés, nem használ a családi háttér. Aki igazán elkötelezte magát Krisztusnak, hogy Isten szerint való sikeres életet éljen, az be fogja tudni az ő küldetését tölteni. És így a Jelenések 7-8-at szeretném bezárni. Azután láttam íme egy nagy sokaság, amelyet senki sem számlálhatott, minden nemzetből, ágazatból, népből, nyelvből, és a királyi szék előtt és a bárány előtt álltak, fehér ruhába öltözve, és az ő kezükben pálmaágak. Ez a végső beteljesedés ennek a proféciának, hogy eljön majd az a nap, amikor azok az emberek, akik egykor oda mentek Krisztushoz, hogy Uram, szabadíts meg, ahogy hallhattuk is a bevezetőben, Uram, irgalmaz nekem, Uram, adj bűnbocsánatot, Uram, légy te az én páska bárányom. Azok már egykor a mennyben, a mennyei kórusban, pálmágot lengetve fognak hálát adni Krisztusnak. És nézzétek meg, minden nyelv, nép, ágazat az egész világból, mindenhonnan a messiást fogják a mennyben dicsérni. És ez lesz majd a sikerünk betetőzése, és az egész földi pályafutásunk csúcsa, amikor be fogunk menni Isten jelenlétébe, és elhangzik az, hogy jó van, hű szolgám, kevesen voltál hű, de sokra foglak bízni ezután. Ezt a sikert kívánom mindenkinek. Amen.